Jézus Krisztus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Ami nagycsütörtök esti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban szeretnénk hálát adni neked ezen az estén is, az elkészített lehetőségért, a lelki útért, amelyen ma is végig mehetünk a te szent lelkednek vezetésével. Köszönjük, Urunk, a te igédet, amelyet erre az estére is elkészítettél, s kérünk, Urunk, hogy a nagy csütörtök estéje, amely az Úr Jézus életében is egy nagy történésnek az estéje, kérünk, Urunk, hogy a lelkünket érintse meg a te igéd, hogy az ige a mi szívünkbe is meg tudjon fogadni, és élővé tudjon válni. Úrunk, kérünk téged, hogy a te szent lelked ereje által világosíts meg bennünket a szent evangéliummal, mert nagy szükségünk van, Urunk, arra egyen-egyenként minnyájunknak, hogy világosságba, Krisztus fényébe tudjunk látni. Ó, Urunk, látjuk a nagyheti igékből, hogy mennyire el volt rejtve a korabeli tanítványoknak a szeme elől mindaz, ami történt, és mindaz, amit Jézus mondott. Kérünk, Urunk, hogy tedd számunkra egyértelművé a te igédet, hogy azt értsük, meghalljuk, befogadjuk, s adj erőt, Urunk, hogy megéljük. Könyörgünk, Urunk, hogy ezen az estén is hadd szólalhasson meg a te igéd, egyedül a te dicsőségedre. S engedd meg, Urunk, hogy mindnyájan életünknek abból a helyzetéből, amelyből te hozzád igyekeztünk, engedd meg, hogy igédből áldást, életet meríthessünk. Úgy jövünk hozzád, Úr Jézus, mint szomjazók és lelki éhezők. Kérünk, Urunk, elégíts meg bennünket. Szükségünk van arra, hogy ezen az estén ne csak lelki szemeink előtt lássuk a nagycsütörtök estét, és ne csak halljuk, hanem éljük, ahogyan vetted a kenyeret, megtörted, s a tanítványoknak adtad. Ahogyan vetted a poharat, megáldottad, és azt mondtad, hogy ez a te véred, amely kiontatik mindnyájunkért. Úr Jézus Krisztus, nálad nélkül semmit sem tehetünk. Irgalmazd meg nekünk, és könyörülő szeretetedet áraszt ki mindnyájunkra, Urunk, hogy a te szemeden keresztül tudjuk látni az életet, egymást, és azt a szolgálatot, amelyre elhívtál mindnyájunkat. Az Úr Jézus nevébe kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg mindnyájunknak imádságát, hogy a te igéd meggyógyíthassa és táplálja a mi lelkeinket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom nagycsütörtök estéjén, ugyanint az írva található János evangéliumának 13. részében, az első 19 versben, s Márk evangéliumának 14. részében a 22. verssel kezdődően, a 31. verssel bezárólag. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Jó lehet szerette övéit a világba, szerette őket mindvégig. S vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, s egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdó tálba, s elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. S amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan. S ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből, addig a napig, amikor újat iszom az Isten országába. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére, s akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok, de miután feltámadtam, előtetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom néked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Kedves szeretett testvérek, nagy csütörtöknek az evangéliuma, a nagy csütörtöki eseményeknek a gazdagsága tükrözi vissza az ige felolvasásának gazdagságát is, hiszen a nagy hét eseményei nagy csütörtök estétől kezdve felgyorsulnak, s egészen húsvétig azt kell, hogy mondjuk, hogy a tanítványok jóformán alig tudják tartani lelki módon a próbatétellel a lelki tempót, hogy egyáltalán miben is vannak, hogy egyáltalában mi is történik velük. Nagyon jól tudjuk, hogy az emberi életnek is vannak olyan életeseményei, amikor az ember nehezen tud lépést tartani mind azzal, ami történik vele. Gondoljunk csak arra, amikor súlyos betegséget diagnosztizálnak a mi életünkbe, testünkbe. Gondoljunk csak bele abba a helyzetbe, amikor a gyász zörget az életünk ajtaján, és szinte belerendülünk, szinte megbénít az a hír, hogy akit szeretünk, nincs többé. Jézus tudatosan, tudva azt, hogy Istentől jött és az Istenhez megy, készíti a tanítványok lelkét, bár ők még azt sem tudják, készülniük kéne egyáltalán bármire is. Jézus készíti őket. És számomra talán az egyik legfontosabb igével kezdtük az Isten tiszteletet is, akkor az Úr Jézus azt ígéri az övéinek, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő is a világ többé nem lát engem, De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Ebben egy csodálatos evangélium van elkészítve a tanítványoknak. Nem hagylak titeket árván, akkor sem, amikor elfognak, akkor sem, amikor majd bevisznek a főpap udvarába, akkor sem hagylak titeket árván, akkor sem, amikor majd viszem a keresztet fel a Golgotára, amikor majd a keresztre feszítenek két gonosz tevő közé, akkor sem hagylak titeket árván. Csodálatos Istennek az az ember iránti szeretete, az a gondviselő hatalma, amelyet ki tud ránk árasztani, kedves testvérek, körülményeink ellenére. Olyan szép az ige, amelyet Pál apostol helyez a gyülekezetek szívére, semmiért se aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves testvérek, a tanítványok, ha hitték volna, ha tudták volna, hogy Jézus szava ennyire fontos, talán a körülmények között is, élővé és hatóvá válhatott volna életük számára, próbatételei között Jézusnak minden egyes szava. De mennyire igaz az evangéliumok híradása, amikor Jézus ezt mondja Simonnak: Simon, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy amikor megtérsz, erősítsd majd atyád fiait. Igen, minden próbatételnek ez az üzenete, kedves testvérek, hogy meg akar rostálni. És ami könnyű az életünkbe, ami fölösleges, vagy amihez nem ragaszkodunk eléggé, az ki fog peregni a szívünkből, ki fog peregni a gondolatainkból, a mindennapjainkból. Mennyire csupán egy dologra tudunk fókuszálni, amikor bajban van az ember, mennyire beszűkül a próbatételen átmenő embernek a tudata. Mennyire jó, amikor nekünk az az egy fontos dolgunk van, hogy arra nézünk, hogy Jézus mit mond, hogy Jézus milyen igét mondott, hogy Jézus mit gondol arról, amiben vagyunk. Kedves testvérek, Isten szól a világba az ő egyszülött fia által, és mindezt megeleveníti a Szentlélek ereje által. De ne feledjük el, hogy nem csak Isten hirdet igét, hanem a sátán is végzi a maga úgynevezett ige hirdető munkáját, csak másképpen. Arról olvasunk az egész nagyheti történetekben, hogy sugdos az ember lelkéhez, az ember füléhez, lelki hallásához. Úgy mutatkozik be, mint aki nagyon is jót akar nekünk, mint aki nagyon is tudja, hogy mire van szükségünk. Iskáriótes Júdással is elhitette, hogy az a helyes döntés, amit véghez fog vinni, teljes mértékben meg volt róla győződve, hogy az a helyes, amit most ő tesz. És amikor az Úr Jézus majd megmossa a tanítványok lábát, többek között a Júdásét is, majd veszi a kenyeret, hálákat ad, veszi a poharat, azért is hálát ad, s odaadja a tanítványoknak. Bojki Jánosnak van egy csodálatos gondolatköre, ami arról beszél, hogy az, hogy valaki Jézustól elveszi a lelki eledelt, legyen az ige, vagy legyen az a sákramentum, az önmagában még nem biztosít be bennünket a kárhozat ellen. Krisztusi hittel, tanítványi lelkülettel kell, hogy ezekkel éljünk, mert aki miközben elveszi a kenyeret, és elveszi a poharat, és azon gondolkodik, hogy hogyan tagadja meg és árulja el Jézust, az beengedi az életébe a gonoszt. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az embernek az élete Valahol hasonlít egy nagyon egyszerű ruhadarabunkhoz, a kesztyűhöz. Önmagába véve a legdrágább kesztyű is semmit sem ér, addig, amíg valaki nem húzza föl a kezeire. És amikor ráigazította, rá simította, attól függ, hogy ki a viselője, annak az indulatát, annak a lelkületét fogja ez a kesztyű is, mint egy ruhadarab átvenni. S ha a gazdája simogatni fog, ennek lesz az eszköze, hogyha pedig ütni fog, akkor ő lesz ennek a szenvedője. De attól függ, kedves testvérek, hogy kinek adjuk át önmagunkat, kinek az igéjét fogadjuk be, kinek az evangéliuma, evangélium igazán számunkra, hogy mi a hír számunkra, mi lelkünknek, az kedves testvérek meg fog látszani a döntéseinkben, az életvitelünkben, a belső tartásunkban. Fekete Károly püspök íge hirdetésébe Debrecenbe számomra lenyűgöző módon vázolta fel azt a csodálatos fejlődést, amin egy ember végig mehet. Ha vallásos családba születünk, akkor, kedves testvérek, kapunk a szüleinktől egyfajta testtartást. Ahogyan megéljük az ünnepeket, ahogyan odahajlunk karácsony, húsvét vagy pünkös titkához, ez egy testtartás, és ahogyan haladnak az évek, az esztendők fölöttünk, egyszer csak azt vesszük észre, hogy ez a testtartás magatartássá válik, mércévé, normává válik az életünkben, de ennél még többé kell, hogy legyen, hogy a próbatételek idején is meg tudjon tartani, belső tartássá kell, hogy váljék az élő Isten igéje. Kedves testvérek, Jézus hirdeti, amikor a felső szobában már együtt van a tanítványokkal, és készül, hogy a páska vacsorát velük eltöltse, akkor egyfajta várakozási állásponton van mindenki, ki az, aki mozdulni fog. Ugyanis egy társadalmi esemény volt, egy ilyen csodálatos páska vacsora, amely mindig azzal kezdődött, hogy valaki felállt, és az megmosta a házban levőknek a lábát. Ez általában egy olyan társadalmi esemény volt, amelyet alantasnak ítéltek meg. Általában a rabszolgák végezték, ha voltak a háznál szolgálók, de igazából véve a zsidók, annyira alantas rabszolga munkának tartották, hogy zsidó rabszolgák ilyet nem is végezhettek. Alá fölé rendeltségre is utalt a lábmosásnak az eseménye. A tanítványok közül senki nem áll fel, senki nem érez magában annyi hajlandóságot, hogy majd én megmosom a társaim lábát, majd én felkelek az asztaltól is, ugyan már, hát ez egy szép gesztus, ez nekem nem degradáló, ez nekem öröm. Megmosom az Úr lábát is, a tanítványokét is, hiszen testvéreim, együtt követjük Jézust. Nem, nem ez történik. Mindenki mozdulatlan, és Jézus az, aki feláll az asztaltól, ő az, aki körülköti magát, ő az, aki veszi a mosdótálat, és letérdel a tanítványok lábához. Jézusban olyan alázat van, az Istennek olyan élő igéje, amelyről sokszor elfelejtjük, hogy ez nem szó, nem csupán beszéd, hanem cselekvő szó. Jézus azért hiteles, mert nem csak mondja azt, amit az Isten rábízott, hanem cselekszi, és egyáltalában nem szégyelli, hogy annak a lábát megfogja, aki el fogja árulni őt. Nem szégyeli, hogy annak a Tamásnak a lábát is megmossa, aki majd kételkedni és hitetlenkedni fog abban, hogy ő feltámad és él. És amikor Péterhez ér, akkor is, amikor Péterből előjön a harcias lelkület, a vemehens tanítványnak a szava és hangja, az én lábamat ugyan te nem mosod meg soha, te vagy az Isten egyszülött fia, hogyan veheted az én bűnös életemet a kezedbe? Tudjuk, hogy amikor Pétert elhívja az Úr, és ember halászatra hívja el, a csodálatos halfogás után bizony Simon Péter, Jóna fia érzi, óriási különbség van közte, s a hajójába beszállt Jézus között. És ezt úgy próbálja megfogalmazni, ez a derék halász ember, aki nagyon őszinte, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Kedves testvérek, nagy héten is csak innen tudunk indítani. Erről a pontról mindnyájan, egyen-egyenként, nincs kivétel. Bűnös ember vagyok, Uram. De mi ne úgy folytassuk, hogy távozz tőlem, hanem úgy folytassuk, hogy könyörülj meg rajtam. Könyörülj meg rajtam is, Uram. Ugyanis a lábmosás története egy csodálatos eseményre utal, hogy akit az Úr Jézus megmos, azt meg fogja tisztítani megváltó halála és feltámadásának ereje által minden bűnéből és minden emberi gyarlóságából. Arra van hivatkozás, amikor Péter már belendülés, nem csak a lábát akarja, hogy Jézus megmossa, hanem azt mondja, hogy a kezemet is, és a fejemet is. Mennyire kifejező. Lábainkkal járjuk, rójuk útjainkat. Mózesnek is le kellett venni a szent helyen a sarut a lábáról. Isten figyelmezteti az égő csipkebokorból. Szent az a hely, ahol állsz. Vedd le sarudat. Tedd le szívedről a kérget. Tedd ki belőle a bűnöket. Mert Isten elé csak az mehet, aki szabadulni akar ezektől. Isten áldás csak oda tud adni, ahol van bűnbánat, ott lesz majd bűnbocsánat, és ott lesz majd örvendezés a fölött. Jézus meg akarja tisztítani a hétköznapi életemet, épp úgy, mint az ünnepeimet, testemet, lelkemet, s a gondolataimat. Timóteus levélben olvassuk, hogy tiszta kezeket emeljetek fel az Istenhez, úgy imádkozzatok, tiszta kezeket. Ó, Úrunk, tisztítsd meg lábunkat, kezünket, ajkunkat, fülünket, szemünket, elménket, úgy, ahogy vagyunk, mert saját erőnkből egyikünk sem mehetne oda a húsvéti úrvacsora asztalhoz. Egyedül Jézus, bennünket megmosó, bűnből szabadító érdeméből van nekünk menetelünk és utunk a mi mindenható Istenünkhöz. Péternél szimbolizálja Jézusnak cselekvése azt, hogy minden ember életében szükséges egy nagy megmosakodás. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti már tiszták vagytok azok által, az igék által, amelyeket hirdettem ti nektek. Vagyis amikor már megfordult az életünk, és egészen más irányból Isten felé kezdünk el közeledni, általában a keresztény hagyomány anyagban a sákramentumok között, a keresztség szimbolizálja a nagy megmosattatást, az újjászületés fürdőjét. De szükség van a mindennapok tisztán tartására. És amikor az apostolok cselekedetei könyvének második részében és a harmadikban olvasunk az ősanya Szentegyházról, hogy naponként törték meg házanként a kenyeret, minden nap gyakorolták a napi megtisztulást, a napi bűnbánatot, az úrvacsora javaival való élést. Kell tehát az igény legbelülről, Uram, moss meg engem, tisztíts meg engem teljesen. Jézus a tanítványok lelkére bízza. Tudjátok, hogy mit tettem most veletek? Azt mondjátok, hogy én vagyok az Úr és a Mester. És azt mondja az Úr Jézus, jól mondjátok, mert az vagyok. ha én megmostam a ti lábatokat, akkor ti is tartoztok azzal, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, amely ő benne Krisztusban is megvolt. Kedves testvérek, nagy hivatása ez a keresztény embernek, hogy minden körülmények között meg tudja őrizni azt az indulatot, azt a testtartást, azt a gondolatmenetet, amely Jézus Krisztusban is megvolt. És Jézus mindezt a szeretetet úgy gyakorolja, hogy közben tudja, leírja. János evangélista tudta, hogy ki fogja őt elárulni. Meg is nevezi, akinek a bemártott falatot adom. A korabeli időknek a vacsorai módozatát, gyakorlatát elénk adják a történészek, és elmondják, hogy az utolsó vacsora is egy olyan hasonló helyzetben és körülmények között mehetett végbe, mely szerint egyfajta patkó alakzatban voltak elhelyezve azok a kerevetek és asztalok, amelyeknél a tanítványok elhelyezkedtek. Volt egy rövid szakasza ennek az asztaltársaságnak, ahol a kiszolgálás történt, és aztán a két hosszanti irányba helyezkedtek el 5-5-ös évvel a tanítványok egymással szemközt. A fő helyen maga az Úr Jézus helyezkedhetett el a hagyomány anyag szerint, a bal oldalán a megtiszteltetés helyén ült Iskáriótes Júdás, és a másik oldalon ült a szeretett tanítvány János. Értjük innen, hogyan lehetett olyan könnyen azt a falatot oda nyújtani Iskáriótes Júdásnak. Közel volt, és mégis messze. Az Úr mellett volt, és mégis megtagadta. Jézus felkínálta neki a bűnbocsánatot és az örök élet ajándékát. Neki is szólt a lábmosás, neki is szólt az evangélium, az úrvacsora szereztetése, és mégsem párosult hittel. Kedves testvérek, óriási ajándékot és terhet rakott ránk az Isten, hogy mi eldöntsük, Jézussal megyek tovább az úton, vagy nélküle. Elége nekem csupán egy vallási hagyomány, egy tradíció, vagy szeretném megismerni az élő Krisztust? Elége tudnom azt, hogy van úrvacsorai közösség, és van húsvét, vagy fontos-e nekem, hogy könyörögjek, Uram, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Azt írja Márk evangélista, hogy amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Aztán vette a poharat is, áldást mondott. Szépen követi azt az ószövetségi hagyomány anyagot az Úr Jézus, amelyet minden családfő elmondott a családja körében a Páska vacsorán, mikor hálát adtak azért, hogy Isten kivezette a választott népet a rabszolgasság földjéről, Egyiptomból. Erre emlékeznek, hogy élő Istenünk van. Ez az öröm kéne, hogy betöltse őket, hogy Isten vezet, hogy Isten tudja, hogy honnan, hová kell, hogy elvezessen. És mégsem kell számukra Jézus, mégsem kell az út, az igazság és az élet. Hiába hirdeti, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Eléneklik a zsoltárokat, s Jézus a szívükre helyezi, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. S a tanítványok még mindig nem értik a krisztusi igéket, még mindig a magukét mondják, s még mindig nem kérik Jézustól, növeld a mi hitünket. Kedves testvérek, Isten soha nem kéri számon rajtunk azokat az igéket, amelyeket nem értünk. Talán nem véletlenül azokat érteti meg velünk, amelyeket az életünkbe élővé szeretne tenni, amelyre szeretne elhívni, hogy amit megértettünk, azt meg is tudjuk élni. Mostanság olvastam egy cikket, amely nagyon megindító volt számomra. Böjte Csaba, akinek Déván van gyermek otthona és árva háza, amelyet szegény sorsú gyermekek számára hozott létre, oda nem csak olyan gyermekek kerülnek, akik szülők nélkül, család nélkül kell, hogy felnőjenek, hanem bizony vannak ott olyan gyermekek is, akikről a szüleik sajnos nem tartanak ott, hogy tudjanak gondoskodni. És egy kis roma leányt vittek el Dévára, erre a gyermek otthonba, alultáplált volt, tetves, nagyon relomlott egészségi, testi-lelki állapotba volt, és aztán ott mindent megpróbáltak elérni, hogy segítsenek ezen. Megszabadították a kártevőitől, és gyönyörű ruhákat adtak rá, hogy ez a kislány érezze, mit jelent az, amikor valaki felöltözik. És kedves testvérek, amikor közelgett az idő, hogy már bizony elég régen nem volt otthon a család körébe, mert hát a szülőknek jogukban áll a gyermeküket látni, az egyik legszebb ruháját ráadták, hazakísérték, és aztán néhány nap múlva rongyokba jött vissza a gyermek, kékzöld foltokkal a kis testén, úgy, mint azelőtt. Tudnunk kell, hogy tele volt a teste első alkalommal is, súlyos testi sértéseknek a nyomaival, sőt az egyik szemét is kiverte az édesapja az ostorával, mert amikor berúgott, nem ismert határt és mértéket, űzte és kínoszta a családját. És amikor visszavitték ezt a kisleányt, rongyokba öltöztetve, megkérdezték tőle, hogy hát hova lett a szép ruhád? És a kislány azt mondta, édesapámnak volt a születése napja, és eladtuk, mert én nagyon szeretem az édesapámat. És azt mondták ennek a gyereknek, hogy szeretne téged, amikor éheztettek, nem törődtek veled, mennyiféle betegséged volt, és van még most is. De a kislány azt mondta, én tudom, hogy édesapám szeret. És elmesélték, hogy egy alkalommal, amikor ez a kislány leforrázta a testét, és bevitték a kórházba az intenzív osztályra, akkor a család nem mehetett be, nem látogathatta az intenzív osztályon a gyermeket, és lent ott volt a népes család, és a kórházi ablak alatt hallgatták, hogy hogyan sír ez a gyermek, nem is a testi fájdalmak miatt, hanem azért, mert hiányzott számára, hiányzott a családja. Ez a derék ember, aki elég vehemens volt, az édesapa hazament, felforralta a fazék vizet, és amikor a legforróbb volt, felfort, belemártotta a karját, és néhány óra leforgása alatt ő is ott volt az intenzív osztályon, és ott volt a gyermeke mellett. Közösség a szenvedésben, valami felfoghatatlan. Isten mennyire szereti az embert. Nem értjük meg, Jézus miért hajol le, miért mossa meg a tanítványok lábát, hogy mi szükség van rá, emberileg nem értjük. Ehhez nagypénteki és húsvéti hit kell, mint ahogyan azt sem értjük, miért nem szól, amikor vádolják. Miért hordozza csendben az ütéseket, a tövis koronát a homlokán, s nem értjük, hogy miért viszi a keresztet, és miért tűri el, hogy keresztre szenvedve is azt mondják, ha valóban az Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Másokat megmentett, mentse meg önmagát is. Miért szereti Isten az embert? Ahogy nem értjük a történetből, hogy ez a kisleány miért szerette édesapját, mégis valami megérinti a lelkünket, hogy van közösségünk, mert Isten alkotott bennünket. S van közösségünk egymással, Krisztusban van egyedül, kedves testvérek. de közösségünk csak akkor lehet, ha együtt tudunk oda járulni az úrvacsora asztalához, s ha hittel tudjuk elvenni az eledelt, és hittel tudjuk kérni mindnyájan, tisztíts meg, Uram, hogy tiszta legyek, fehérebb, mint a hó. Kedves testvérek, mindnyájunk lelkét megérinti a nagy csütörtök este, váratlan fordulatnak tűnik ez az Úr Jézus életében, és nagyon váratlanak és tragikusnak a tanítványok sorsában, mégis tudnunk kell, hogy ami Jézussal történik, az nem tragédia, ami Jézussal történik, az nem véletlen, hanem az Isten akarata. Ő ezért született a világra, hogy elvegye a világ bűneit. Nem az a kérdés, hogy miben vagyunk, kedves testvérek, hanem az a mi nagy válaszunk, hogy hogyan hordozzuk keresztünket. Jézusnak volt belső tartása, volt lelki ereje, telve volt a lelke az Atya szavaival, igéjével. Jézus erre akar tanítani bennünket. Meg kell tisztulnunk, hagynunk kell, hogy megmosson bennünket, és el kell fogadnunk azt a táplálékot, amit ő ad nekünk, önmagát. És amikor már megtisztított és táplált, akkor pedig belekapaszkodva kérni kell, Uram, jöjj és segíts emelni keresztemet, mert te vitted, de én nem bírom, Uram. Jöjj és taníts meg keresztet hordozni, szenvedni és benned bízni. Kedves testvérek, az Isten igéje nem csak nagy csütörtök estig hirdettetett az Isten országa ereje által, hanem olyan csodálatos ige hirdetéseknek lehetünk majd tanúi a nagypénteki események során, mint Jézus hét szava a keresztről. Forduljunk a kereszt felé nagy csütörtök este, és olvassuk el otthonunk csendjében is Jézus szavait. Kérjük, tanítson bennünket, hogy mindaz, ami testtartás volt és magatartássá lett bennünk az életünk során, hogy legyen belső tartássá örömben, bánatban, nagy héten és húsvét örömében. Amen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy te szólsz, és azért, hogy te élő Istenünk vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban hiába készítenek emberek bálványokat, és hiába próbálják akár embereket, eszközöket, anyagi javakat felruházni természet fölötti erőkkel. Nem tudnak az emberért semmit se tenni, mozdulatlanok és erőtlenek. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy meglátva az embernek bűnös sorsát, te nem nézted tovább a mi bűnben való létezésünket, hanem szabadítót küldtél hozzánk. Szeretnénk, Urunk, kifejezni hálánkat, szeretetünket, s végtelen örömünket afölött, hogy tökéletes szabadítót küldtél hozzánk. Olyat, aki nem személyválogató, s olyat, aki a bűnösökért jött, s nem pedig az egészségesekért. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Engedd meg, hogy nagy hét csöndjébe, mikor Jézus megáll életünk mellett, engedjük, hogy kezébe vegye életünket, lelkünket, gondolatainkat, fájdalmainkat. Úr Jézus, te jól tudod, mi van bennünk, jól tudod, mi tölti be a lelkünket, a gondolatainkat, hétköznapjainkat. Urunk, ne utálkozz fölöttünk, hanem vedd kezedbe, és azzal a mérhetetlen nagy szereteteddel, amely senkiben nincs meg, egyedül csak te benned, könyörgünk, hogy mosd meg bennünket minden bűnünkből, mert valljuk, Úr Jézus Krisztus, hogy szükségünk van rád, ezért szeretnénk megnyitni ezen az estén is életünknek kapuját. S kérünk, Úr Jézus, vonulj be a mi életünkbe, tisztító, tápláló igéddel, jelenléteddel, s tedd bensővé azt, ami az Isten országának ajándéka, a Szentlélek Úristen jelenlétét. Könyörgünk, Urunk, most is betegeinkért, a gyászba megtörődött szívekért, könyörgünk, Urunk, a családokért, családjainkért, a gyermekeknek húsvéti szünetéért, Urunk, őrizd meg őket, és adj számukra lehetőséget, hogy minél többen halljanak a szenvedő és a feltámadott Úr Jézusról. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, és könyörgünk, Urunk, szerte a világon mindenütt az ige hirdetéséért, hogy minél több szív tudja átadni önmagát Jézus számára, hogy megtisztítsa és táplálja. Könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, vedd szívesen, amikor nagy hét csendjébe, szenvedésedbe, belefeledkezve, oda ajánljuk neked saját életünknek keresztjeit, szenvedéseit is. Kérünk, Urunk, hadd meríthessünk erőt keresztedből, légy vigasztalónk, s kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, hogy amikor szól a te igéd, megragadjuk, meghalljuk, befogadjuk, s bármilyen körülmény legyen, Urunk, engedd meg, hogy meg tudjuk tartani, hogy a te igéd is megtarthasson bennünket. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld és szenteld meg nagy péntek, nagy szombat, és húsvét áldott napjait életeinkbe, családjainkba, hogy a húsvét valóban életet és örömöt hozhasson minnyájunknak, az értünk szenvedő, meghalt és feltámadott Krisztus nevébe kérjük, atyánk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.